Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. A mi nagyheti bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a közeledbe akarsz engedni minket. Úgy, amint vagyunk, bűneinkkel, megfáradásainkkal, törvénytiprásainkkal és ítélkezéseinkkel. Úrunk, nagy kockázat az, amit felvállalsz, amikor bennünket és minden embert magadhoz közel engedsz, mert te magad vagy a szeretet, és a szeretetnek fáj, amikor elítélik, amikor megcsúfolják, amikor megkorbácsolják. Úrunk, magasztalunk téged ezért a szeretetért, amely a nagy hét minden estéjén elindul most is mifelénk. Magasztalunk téged azért a szeretetért, amely meg akar minket szólítani az igében, az élő ige által. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hogy légy itt közöttünk, igéd és szent lelked által úgy, hogy a te igéd valóban ne szóljon hiába, hanem megragadja a szívünket, és a mi gondolatainkat a te utaidra vezérelje. Úrunk, látod, hogy hogyan indul a nagy hetünk, te látod a családjainkat, te látod a személyes életünket, te látod a könnyeinket, a titkolt vétkeinket is, mert Úrunk, a te színed előtt semmit nem titkolhatunk el. Jöjj hát, Úrunk, igéddel, legyen ez balzsam, legyen ez tükör, legyen ez zsinórmérték, hogy Úrunk, meg tudjunk látni téged. Ebben a hitben és reménységben könyörgünk, hallgass meg minnyájunk imádságát, édesatyánk, Jézusért. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerinti mai napra rendelt ige szakaszból, Máté evangéliumának 27. részéből a 11. verstől a 18. terjedő versekből. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidó királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus, nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Kedves szeretett testvéreim, Camusnek a híres írónak egyik mondata úgy hangzik, nem félek az utolsó ítélettől az Isten színe előtt, mert már sokkal rosszabbat átéltem az emberek ítéletét. Nagyon rövid mondat, és végtelenül mély, amely azt hirdeti felénk, hogy talán még az Isten szíve is nagyobb, ami szívünknél, és nagy héten sikerül a mindenkori embernek bebizonyítania, hogy senki nem tud olyan kegyetlen lélekkel ítélni, mint ahogyan az ember tud Isten nélkül. Minnyájunk életéhez hozzá tartozik az ítélet, vagy alkotjuk és hozzuk, vagy pedig szenvedői vagyunk. Már a Bibliában is jelen van, mégpedig az isteni ítélet olyan formában, hogy az ítélethez hozzátartozik a törvény. És Isten egy próba törvényt adott az első emberpárnak, hogy a kert közepén található fáról nem ehetnek. Azt is elmondta, mert az Isten már csak ilyen, hogy féltő szeretetével figyelmezteti, nevelni akarja az embert az ő normájára, hogy ha esztek belőle, akkor meghaltok. Megvan a próbatörvény, megvan a kihívás, megvan az emberi döntés, a cselekedet, és aztán mit hallunk a végén az ítéletből? Isten felöltözteti őket, felruházza őket, és úgy űzi ki őket az Éden kertjéből. Milyen nagy kegyelmű az Isten ítélete, és nagyon szomorú, hogy mi emberek nem tudunk kegyelmesen ítéletet hozni. Nem tudunk nagy lelkűek lenni, hanem amikor ítélünk, nagyon sokszor bele sem gondolunk, a saját bűneinket is elítéljük és megszóljuk a másik emberben, abban a szituációban, amelyben az a másik ember az élete folyamán került. De aztán nem lehet megkerülni az isteni ítéletet, mert nem csak ő az alfa, hanem ő lesz az omega is. Mert a Krisztus ítélő széke elé kell, hogy járuljon mindenki, és meg kell, hogy kapja azt, amit a testben elkövetett, akár jót, akár gonoszat, halljuk a páli tanításból. És mégis az ember annyira magabiztossá tudott nőni azon a bizonyos nagy héten, hogy perbe fogja Jézust, és ítélni akarja. Nagyon jól tudjuk, hogy mivel egy római ige alatt nyögött a zsidó nép, ezért nagyon sok jogától megfosztották. A Sanhedrin, a zsidó főpapoknak és az előkelőségeknek a tanácsa gyakorlatilag nem alkothatott halálos ítéletet. Éppen ezért ők csak vallási perbe foghatták az Úr Jézust, és vallási ítéletet hozhattak meg fölötte, amelyet mindnyájan jól ismerünk, Isten káromlás. Mert Isten fiának nevezte magát. És a főpapok nem tesznek különbséget a politikai és a vallási király messiás között, hanem mivel Pilátus elé csak úgy vihetik az Úr Jézust, hogyha a politikai vádat tudnak emelni, ezért az Úr Jézust azzal fogják megvádolni, hogy a zsidó királyának, messiás királyának mondta magát. Aztán tovább viszik a gonosznak a híresztelését az ő munkamódszerével, hogy az Úr Jézus azt hirdette, hogy ne fizessenek a népek a császárnak adót. Ez is bele van szőve. Pedig tudjuk, ez nem így hangzott el. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És mivel az Úr Jézus végigjárta a környezetében lévő településeket, méltán illették azzal a váddal, hogy felbújtotta a népet, és Róma ellen is hangolni akar. Pilátus nem örült ennek a pernek, nagyon nehézkesen lát ennek hozzá. Látjuk, hogy kényesen vigyázni akar a törvényességi rendre, mint ahogyan Róma helytartójához ez bizonyos szinten illendő. Azt olvassuk a római jogban, hogy kétféle jog létezett. Volt a római polgárok számára létező jog, eszerint kellett Pál apostolt is az ítélő szék elé vinni és kihallgatni törvényesen, római polgárhoz méltóan. És volt az úgynevezett népek törvénye, a Jus Gentium, ami alapján a népeket, amelyeket idegen római hatalom igája alá vontak, kellett ítélni. És ebben is voltak olyan tényezők, amikor a legvétkesebb és legelvetemeltebb bűnöket kellett megítélni, akkor ezeket maga a római legátus lehetett az, aki megítélhette, és mivel Poncius Pilátus tribunus is volt ezt megelőzően, vagyis ismerte a törvényt és járatos volt benne, ezért kikerülhetetlenül ő rá kerül az a választás és az a nehéz feladat, hogy Jézust perbe fogja. Ő a hozzátartozó júdeai vidékek nevében mondja majd ki az Úr Jézusról, hogy nem követett el semmi bűnt. És tudjuk, hogy mivel az Úr Jézus Galilea vidékét is érintette, ezért fogja majd Heródes Antipászhoz átküldeni, mint a lakóhely szerint illetékes törvénykezési rendhez. És nagyon jól tudjuk a történelemből és az igéből is, hogy Heródes kíváncsi volt Jézusra. Találkozni akart vele. Feljegyzik, hogy Heródes Antipász főgondnokának a felesége Krisztust követte, de Heródes csak csodákat akart látni. És nagyon jól tudjuk, hogy egy úgynevezett fehér ruhát fog majd az Úr Jézusra adni, mint egy palástot, amely azoknak az embereknek járt ki, akik római színekben és hatalomban akartak pompázni, magyarul a császár ellen törtek. Heródes így fogja visszaküldeni az Úr Jézust Pilátushoz. Pilátus a kor szokása szerint a megfelelő jogrendet követi, először van a vádlás, és ezt a főpapok adják, Isten káromló, ez a vallási vád, és tovább folytatják, a császári rend ellen akar törni, és ezután kellett, hogy következzenek azok, akik tanúskodnak ez ellen, vagy e mellett. A legfontosabb tanú itt maga az Úr Jézus, akit vádolnak. Őt mindenképp meg kell hallgatni. Voltak olyan peres eljárások, ahol egyszerűen lezárták a per eljárását, mert a vádlottnak nem volt megfelelő védelme. Jézus pere már itt megbicsaklik egy kicsit, de azt halljuk, hogy nem válaszol. János evangéliumában hallunk annyit, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ebbe benne van minden. Elmondtam mindent az Isten országáról. Elmondtam mindent, hogy kinek a nevében jöttem. Nem tudok többet mondani. Nem tudok értetek többet tenni. Láttátok, ebbe benne van, hogy a vakok látnak, a sánták járnak. Mindent láttatok és hallottatok, ott voltatok. Ítéljetek. És hogy az Ézsaiás ige mondja, mint a jó, amely viteték a mészár székre, nem nyitotta meg ajkát. Pilátus ebben a perben hiába faggatja Jézust, többször is visszatér, nem mondasz semmit, nem válaszolsz. János evangéliumában azt halljuk, hogy még azt is megkérdezi az Úr Jézustól, hogy mi tehát az igazság. Ez egy nagyon fontos dolog. Pilátus volt az igazság letéteményese, a törvény tudó. Előtte áll a világnak az igazság, az Úr Jézus hirdette. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És tudjuk, hogy ez az igazság szó a görögben azt jelenti, hogy a valóság. A nagybetűs, a valóság vagyok. Ott áll Pilátus előtt a világegyetem valósága, és mégis vak és süket, emberi törvényekbe kapaszkodik, mert fél, hogy elsodorja az ár. És aztán közben jön a szokásjog, a Barabás. Hogy nagy ünnepeken szokás volt, hogy elengedtek egy foglyot. Hogy is hívták ezt a Barabás, drága szeretett testvéreim? Jézus bár Abba. Azt is mondhatnánk, hogy két Jézus áll Pilátus előtt. Gyakori volt ez a név abban a korban. A bár Abba pedig azt jelenti, hogy Abbának a fia, és abban a korban az Abba az írástudóknak a megnevezése is volt. Tehát Barabás egy jeruzsálemi írástudónak a fia lehetett, aki részt vett egy politikai jellegű felkelésben, és gyakorlatilag gyilkosságot is elkövetett, mert annyira vakbuzgó módon akarta a népet felszabadítani a római iga alól. Jézus vagy Barabás? Pilátus mindaddig tartja magát a törvényes rendhez, meghallgatja a vádlókat, a gyanúsítottat is ki akarja hallgatni, mindent elkövet, de a szokásjog és a nép nyomása túlhalad rajta. És a Máté szerinti evangéliumban azt halljuk majd, hogy bár tudja, hogy az Úr Jézus bűntelen, jól tudja, hogy semmi olyat nem követett el, ami miatt halált érdemelne. Azt is átlátja, hogy a vallási felsőbbség irigységből akarta az Úr Jézust a halálba segíteni. És mégis, amikor az ő érdekei kerülnek előtérbe, Poncius Pilátusé, megváltozik a törvény követése. Azt mondhatnánk, gyenge ember, nem tud kiállni az igazság mellett, és ilyenkor nagy héten, ezen a kedd estén is magunkba kell, hogy nézzünk, vajon én oda tudok-e állni az igazi igazság Jézus mellé. Ugyanis, hogyha emberi mérce szerint nézzük az Úr Jézus perét, akkor azt láthatjuk, hogy törvényes jogrend szerint egy dolog akadályozhatta volna meg, az, hogy az Úr Jézusról talán Pilátus más véleménye legyen, bár tudjuk, hogy itt az Isten akarata ment végbe, hogyha a vádakat, amit Jézus ellen hoztak, lettek volna, akik megcáfolják. Értjük-e, drága szeretett testvérem, Jézus ott áll, vádolják, nem is akármilyen vádakkal. Ott áll az élet és halál mesdjéjén, körülveszi egy tömeg, írástudók, törvénytudók sokasága. És nincs, aki ellen mondjon a vádaknak. Nincs, aki azt mondja, hogy nem igaz. Ez nem igaz. Én kiállok az igazság mellett, nem a politikai igazságok mellett. Keresztjén embernek nem ott van a helye, a keresztjén embernek Krisztus mellett van a helye. Oda tudok-e állni az életemben, amikor döntenem kell, amikor mérlegelnem kell, de nehéz megmaradni az igazságban, és de nehéz odaállni az Úr Jézus mellé, nem csak akkor, amikor megsokasítja a kenyeret, és élvezhetem, hogy én is részesülhetek az áldásokból és a javakból. Nem csak akkor kell odaállni Jézus mellé, amikor imádkozunk egymásért, hogy én is benne legyek. Oda tudunk állni a nagy heti Jézus mellé, aki mellett kellemetlen dolog megállni, mert vádolják. Halálos ítéletet mondanak fölötte, elpártolnak tőle. Tudjuk, hogy az utolsó szakaszában, élete szakaszában Jézusnak, amikor azt mondják majd a többiek, a tágabb tanítványi kör és a nép, hogy kemény ez a beszéd, amit te mondasz, amit te tanítasz. Ott hagyják Jézust, és ránéz a 12-re, és azt kérdezi tőlük, ti is el akartok menni? Igen, az ember már csak ilyen, amikor kényelmetlenné válik valaki vagy valami, egy helyzet vagy egy szituáció. Mi emberek sajnos annyira gyarlók vagyunk, hogy akkor úgy eloldalgunk. Ez jelenik meg nagy csütörtök este, amikor a tanítványok közül János a szeretett tanítvány kivételével a férfi tanítványok mind elmenekülnek, mentik az életüket. Pilátus is ezt teszi. Jól tudjuk a történelemből, hogy volt egy Sejanus nevezetű úriember, aki a római testőrségnek a parancsnoka volt, és ő volt Poncius Pilátusnak a pártfogója a császár előtt is. És amikor ő felkelészított Tiberius császár ellen, nyilvánvaló, hogy ezt a magas rangú katonát kivégzik, és azok is kegyvesztettek lesznek, akiket ő segített a császár közelébe. Pilátusnak a tevékenysége nagyon megosztotta a népet. Amikor bevonult első alkalommal Jeruzsálembe, akkor is megbotránkozott az egész nép, a vallási vezetők is, mert a római szimbólumokkal egyenesen a templomig vonult. Annyira gyűlölte és megvetette a zsidó népet, hogy minden egyes ponton jelét adta annak, hogy itt Róma az Úr. De nem csak a zsidók voltak ilyen véleménnyel róla, hanem Agrippa király is küldött egy vádat, egy császári beadványt, amelyben szó szerint ezt idézem, ezt Pilátussal írta, megvesztegethető, erőszakos, telve rablással, emberkínzással, zsarolással, a törvényes eljárás nélkül végrehajtott gyors kivégzésekkel, vad kegyetlenséggel, aki érdekből cselekszik. Előtte áll az igaz, előtte pedig egy olyan bíró, egy olyan ítélő bíró, aki ugyan a törvény képviselője, de lelke velejéig valódi ember romlott. Nincs köze az igazsághoz. És még mielőtt Pilátust elítélnénk, drága szeretett testvéreim, bele kell, hogy gondoljunk abba, hogy vajon mi hogyan éljük a mindennapjainkat. Vajon milyen jogon hozok én ítéletet a másik ember élete felől? Ki adta nekem a felhatalmazást és a jogkört ahhoz, hogy én a másikat megítéljem, róla rossz véleményt mondjak, hogy az én fele barátomról akár hamis tanúbizonyságot is tegyek, mint az egyházi vád emelésénél a főpapoknál koholt vádakat képviselő tanúk? Honnan vesszük mi a mindennapokban ezt a mérhetetlen vakmerőséget, hogy én olyan véleményt nyilvánítok a másikról, amely az ő lelki, testi, gondolatbeli, szellemi életét akár alapvetően is kimozdíthatja a békesség útjáról. Az ítélkezést egy olyan hajító fegyverhez szokták hasonlítani, hogy bumeráng, ez az ausztrál hajító fegyver, aminek az a törvényszerűsége, hogy az elindulási pontra fog visszaérkezni. Tehát aki ítélkezik, idő kérdése, és őt magát fogják megítélni. Nagyon elgondolkoztam annak idején, amikor a 10 parancsolatban a képalkotás tilalmáról van szó, hogy ne alkoss, ne formálj semmi olyat, ami az Istenhez hasonló, és hogyha a 10 parancsolatnak a teljességét komolyan vesszük, hogy a fele barátra is hogyan lehet ezt a gyakorlatban átvinni a fele barát tiszteletére, akkor már is rájövünk arra, hogy milyen könnyen alkotunk képeket egymásról. Ez ilyen. Ebből nem lesz semmi, az meg olyan. Én meg a legjobb. Én vagyok a nyerő. Hány ember így éli a minden napját, hogy nálam van az igazság, hogy én tudhatom a legjobban, hogy hogyan kell otthon a családba egy ünnepet levezényelni. Én tudom a legjobban, hogy az ünnepi ebéd hogyan készülhet el. Én értek a legjobban ahhoz, hogy odahaza vagy a szőlőbe, mihez hogyan kell nyúlni. Én. Hány keresztjén ember van, aki így éli otthon az életét, hogy én hozom az ítéletet, mert én megtehetem. Mi alapján? Ne ítélj, hogy ne ítéltess. És hagy olvassam fel a testvéreknek a római levél második részének néhány versét. Nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Tudjuk az adó szolga történetéből, hogy amikor neki a király megbocsátotta és elengedte a nagy adósságot, amely egy egész vagyon volt, még a király is gondolkodóba esett e fölött, de elengedte, mert leborult és könyörgött előtte. És amikor ez az adószolga kimegy, és a fele barátja eszébe jut, hogy tartozik neki, és az is kérlelni kezdi, hogy légy türelemmel, míg visszafizetem neked. Tudjuk, hogy kegyetlenül ítéletet alkot fölötte, az adósok börtönébe vetteti, és aztán a király úgy nevezi, hogy eddig adós szolga voltál, most pedig gonosz szolga vagy. Az úrasztalánál szoktuk hallani az úrvacsorai közösség végén, bocsássatok meg egymásnak, ahogy a most Jézus Krisztus is megbocsájtott ti nektek. Bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy ő megbocsájtott. Drága szeretett testvéreim, ez a nagy hét legyen igazi nagy hét, nagy alkalom, elkészített lehetőség arra, hogy otthon legalább meg tudjunk bocsájtani egymásnak, úgy, ahogyan Krisztus is megbocsájtott mi nekünk, mert végtelen fájdalmat okozott a mindenkori ember, ott Pilátus előtt az Úr Jézusnak, amikor vádolták, megvetették, majd ki is gúnyolják, és senki nem volt, aki ellene mondott volna a vádaknak. Vajon amikor a mai világ gúnyolja Krisztust, az életvitelével, a gondolatmenetével, vajon ellene tudunk-e mondani ezeknek a vádaknak? Ítélet helyett tudunk-e bizonyságot mondani, és Krisztus lelkületével tudunk-e legalább a családunkban szolgálni? Nagyon nehéz megállni, hogy ne alkossak ítéletet, de ez az Isten lehetősége. És azt halljuk a zsidókhoz írt levélben, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Nagyon sokszor átéli az ember azt a vágyat, hogy de jó lenne ítélkezni, kimondani, amit gondolok, mert fáj. Én miért nem mondhatom el az én ítéletemet? De aztán az ember a hétköznapok gyakorlatában rádöbben arra, hogy sokkal nagyobb dolog, amikor az Isten kezébe le tudom tenni az én peremet, az én peres ítéletes ügyemet, és az Istennek tudom átadni az ítélet hozatalt, légy ítélőm, Uram, nekem is, és a másiknak is. Ez a világ most is nagy héten tele van perrel, lázongással, mindegy, hogy hazánkban vagy külföldön. Érdekes mód az emberi lélekben nagyon könnyen meg tud teremni a vágy, a perre és az ítéletre. Szomorú, hogy a nép Barabást fogja választani, mert Barabás állt közelebb a szívükhöz. Ez az igazság. Barabás a gyilkos állt közelebb a nép szívéhez, mert Jézus megtérésre hívta őket, hogy járjanak az ő útján. Hirdette számukra az evangéliumot, hogy éljenek benne és általa, és igen, arra kérlelte őket, hogy legyenek törvénykövetők. Tartsák tiszteletbe, ha kell a császárt, de imádatukat is fejezzék ki az Isten felé. Vajon ezen az estén ki áll közelebb az én szívemhez? A vádlott Jézus, vagy az e világban sikeresnek tűnő, de gyilkos Barabás? Úgy fogok dönteni, úgy fogok élni, és Isten e szerint fog ítélni. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, amely sokszor nagyon nehéz, nagyon nehezen tudjuk befogadni, elfogadni, különösképpen a ma esti igét is, amely nagyon közelről érint bennünket, mert fáj nekünk, amikor Jézus perének Így ennyi év távlatából is a fültanúi kell, hogy legyünk, s fájdalmas, Urunk, hogy az ember még mindig ugyanaz, a te megváltásodra szoruló teremtményed, mert ma is és most is ugyanúgy magunkba hordozzuk az ítélet alkotásnak vadságát, kegyetlenségét, Isten nélküli meghozatalát. Úrunk, kérünk, hogy légy hozzánk irgalmas mai gyermekeidhez, és kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy amikor elindulna a gondolatunk, az indulatunk, és amikor megnyílna az ajkunk, akkor mindig gondoljunk arra, hogy olyan néphez tartozó ember akarok-e lenni, mint ott Jézus körül, akik kiabálták a vádakat, és hozták az ítéleteket, vagy csendes szolgát kívánunk maradni, Urunk, mint Jézus, aki engedte, hogy rárakják a vádakat, engedte, hogy bemocskolják, mert tudta, hogy az ő igazsága te nálad van. Ó, Urunk, sokszor magunk kezébe akarjuk tartani az igazság szolgáltatást, és eközben átéljük sokszor a te ítélethozatalodat is, mert te nem gyönyörködsz a bűnös útjában, a törvény szegőknek az útjában, hanem bizony boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, aki nem jár az ítélkezőknek az útján. Kérünk, hogy könyörülj meg a mi életünkön, ebben az élethelyzetben is az ítélet hozatalban, hogy megtisztulhassunk ettől, és megtanuljuk a Krisztus szerinti utat. Kérünk, Urunk, hogy legyél családjainkkal, szeretteinkkel, legyél a betegekkel. Hadd könyörögjünk ezen az estén dr. Adorján Barna testvérünkért, aki nagyon súlyos állapotban van a kórházban. Urunk, tudjuk, hogy te ott vagy mellette is. Köszönjük neked azt az örömöt, ami a szívében született, amikor hallhatta, hogy imádságban hordozzuk. Kérünk, hogy legyél ő vele és az ő szeretteivel is. De így könyörgünk gyülekezetünknek minden elesett tagjáért is, időseiért, épp úgy, mint a kicsinyeiért. Eléd hozzuk, Urunk, a Jókai iskolának csendes napját is. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg mindazokat, akik nagy héten elindulnak te feléd, hogy te benned és te általad célba tudjon érni a lelkünk, hogy megtaláljuk a valóságot, Jézus Krisztust és benne az igazságot. Így kérünk, maradj velünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.